Szerbusztok, ez az Útvesztő Podcast extra második adása Pintér Mátéval. Mivel Máté minden is foglalkozik, amit el tudtok képzelni, ezért úgy gondoltunk, hogy jó lenne egy második adás, de mielőtt jobban bele fordulnánk Mátéba ismét, mai hoztársaim Miskolci Tamás.
Sziasztok!
És Bagdi Gyula.
Sziasztok!
Na jó.
Nagyon ne, rossz vagy.
Nem tudtam, mit mondjak.
Belefordulni. Nem, majd menjen tovább, ezt így akarom.
Oké.
Hát jó.
Jézusom.
Isten ereje. Isten ereje. Na jól van. Az láksz egy jót. Szóval Máté, Isten hozott ismét, bár fizikailag mi egyben vesztük fel ezt a két adást. Ma miről fogunk beszélgetni?
Hát ma a másik hobbimról fogunk beszélgetni, az egyik másik hobbimról, a sok közül, ami a mikroszkópia.
Hogyan jutottál a mikroszkópiához? Ugye az előző adást ott zártuk le, hogy az asztrofotózásra, nézzétek meg az előző adást, nem volt már kapacitásod, úgymond, tehát az egy egész éjszakát felölel, és azért ennyi hobbi, meg magánélet, meg munka mellett nem feltétlen félel ez az egész.
Mielőtt Máté válaszol, előtte szeretnénk köszönni a kis piacnak azt, hogy biztosította nekünk ezt a fantasztikus helyet, baromi jók a fények, van tágas hely, hátul ott a logó, van itt minden tökéletes, jó a díszlet, úgyhogy ezért szeretnénk hálás köszönetet mondani. Máté, innentől szabad a pálya.
Nálam ez az egész egyébként még a Covid alatt kezdődött, mert ugye hát akkor jött az az időszak, hogy nem mehetünk éjszaka. És még szerencsém volt, mert akkor éppen vállalkozó voltam, és akkor így úgy, ahogy meg lehetett oldani, de azért olyan nagyon nem szerettük ezt a mókát, és nem tudtunk kijárni fotózni. És akkoriban még a Retek utcán laktam egy 20 négyzetméteres panellakásban, ami így önmagában is a megőrülés határa. Hát még hogyha abba be vagy zárva így 0-24-be, és mivel már a fotós hobbikban így volt tapasztalatom, így gondoltam, hogy hát egy másik iránya az, hogy nem a világegyetem nagyon nagy dolgait nézzük meg, hanem a nagyon piciket. És úgy döntöttem, hogy akkor veszek egy mikroszkópot, és beleállok ebbe a hobbiba is, mert hát miért ne?
De és az, hogy te mikroszkópot vásárolsz, az nagyon sokféle módon bekövetkezhet. Így el tudom képzelni, bemész a Tesco-ba, veszed egy mikroszkópot első, második, beírod, hogy árukereső mikroszkóp, és akkor ott a véleményekbe próbálkozol kikeresni, vagy milyen utána járás előzte ezt meg?
Betölt a Siemens laborba is elhozott egyet, nekem igaz, tehát ez meg én vagyok.
Betölt az Elihez, és így.
Hello?
A szerencsém az volt, hogy az asztrofotózás miatt már ugye a budapesti távcsődiszkonttal és a maxutov.hu-val már volt ismerettségem, akik ugye ilyen optikai dolgokat forgalmaznak, és ők otthon vannak a mikroszkópokban is, úgyhogy akkor nyilván ott kezdtem el nézelődni, hogy mik a lehetőségek. Még annak idején egyszer vettem egy ilyen USB-s mikroszkópot, amit így az eBay-ről lehet venni ilyen, nem tudom, ilyen 3-4 ezer forintért, de nyilvánvalóan az, mivel kamera, ezért valamilyen közepesen rossz minőségű képet képes rajzolni, és hogyha azzal nem elégedik meg az ember, akkor nem nagyon tud tovább menni annál. Úgyhogy annál azért egy magasabb szintet tűztem ki célul, és akkor hát ott a listában van tényleg a, nem tudom, a 30 000-től a, nem tudom, félmillióig kategória, és akkor éppen éppen a lehetőségeimnek adott szintet azt kinéztem, és akkor mondom, nézzük meg. De akkor még úgy álltam bele, hogy nem voltam biztos benne, hogy én ezt így akarom is csinálni hosszú távon, csak érdekelt, hogy milyen ez a világ.
Ez a félmillióig, ez a hobbi kategória, és akkor utána kezdődik a professzionális?
Hát ugye ez úgy működik, hogy van egy szint, amit a kínaiak legyártanak, amit még így komerciálisan meg tudsz venni, tehát azt értem, hogy odamész a boltba, leemeled a polcról, kifizeted a kártyáddal. A fölött már inkább ilyen kutató mikroszkópok vannak, amik már kifejezetten céleszköznek készülnek, és ott legtöbb helyen már csak az van odaírva, hogy kérj rárajánlatot. Tehát, hogy nem az, hogy na, gyere, kipostázzuk neked a nem tudom hány milliós mikroszkópot, hanem ott már nem úgy működik a dolog.
Remélem visszajött az orralom.
Kicsit.
Tehát, hogy ott azért az már egy olyan szint, amit már nem olyan könnyű elérni, de nyilván elsőre nem olyat céloztam meg, hanem csak ilyen, nem tudom, 40-50-60 ezer forint, az még, az kb. Az az összeg, amiben akkoriban még bele lehetett szállni egy hobbiba. Hát most már nem tudom, így a infláció után most hol tartanak ezek a dolgok, de akkor ez volt az, amivel mondjuk, amiből egy távcsövet is akár lehet venni, meg mondjuk egy használható mikroszkópot is.
Szerintem biztos nem emelkedett. Pláne, hogy egyáltalán semmi köze nincs szerintem az euróhoz, meg társaihoz.
Meg véletlen se külföldről jön, meg ilyesmi. Véletlen se vámolat.
Nemzetközi kapcsolatok, hogyha...
Igen. De, tehát mit ez nem esik az, le, az után, le az utánfutóról.
Mit jelent az, hogy használhatom mikroszkóp?
Ugye a mikroszkóp is egy optikai eszköz. Tehát ugyanúgy, mint mondjuk egy objektív, vagy ugyanúgy, mint egy bármi. És ennek is megvannak olyan tulajdonságai, hogy színi hiba, megvannak olyan tulajdonságai, hogy mennyi olyan eszköz van, amivel a fényt, ami a mikroszkópban közlekedik, befolyásolni tudod.
Kicsit lépjünk vissza egyet, tehát mit jelent az, de az optikai eszköz az mit fog jelenteni? Az optikai eszköz ugye egy olyan eszköz, ami ténylegesen a fizika segítségével rajzol képet, nem pedig egy ilyen mesterséges a technológia által kirajzolt képet csinálunk. Tehát például nagyon jó példa erre a telefonnak a kamerája, az kap egy adott képet, de azt ő magának szépen összerakosgatja. Ugye az előbb beszéltük, hogy hogyan rakosgatja ő azt össze szenzorosan.
Az előző adásban,
igen, bocsánat. Még ugye a fényképezőgépek annyival másabbak, hogy attól függően, hogy milyen lencsét raksz rá az elejére, objektíveket, milyen objektívet, optikát raksz az elejére, annak függvényében fogja kirajzolászni, törni a fényt, szűrni a fényt és társai. Tehát ezért fontos, hogy talán tisztázzuk az optikai eszköznek a jelentését is.
Uh-huh. Pontosan. Tehát igazából itt arról van szó, hogy mennyi feature-t kap az ember, meg mennyi lehetőséget arra, hogy továbbfejlessze. A mikroszkópiában az a kihívás az asztrofotózással ellentétben, hogy itt fény van. Tehát, hogy azért lámpa van, jön fény rengeteg, nem a zajból kell kihámozni a pixeleket, viszont ugye maga az, hogy a fény átvilágít valamit, az ugye önmagában elég snassz. Tehát, hogy önmagában, hogyha az ember egy sima mikroszkópba csak úgy belenéz, akkor olyan valamit látsz, de nem az az igazi ilyen wow élmény. És ahhoz azért kell...
Nekem az a kérdésem merült föl, hogy léteznek standard mikroszkópok, amikbe belenézel, és nincsen hozzá elektronika. Tényleg, csak az optikai, hogy ott van, ez így ott történik, létezik. Vagy kell az a funkció, hogy ezzel tudjál adott esetben fotózni is, annak érdekében, hogy mondjuk ezt valahogy digitalizálni is tud ezt a tapasztalást?
Hát erre igazából sok módszer van. Itt ugyanúgy, mint a csillagászatnál is van, a telefonomat oda tartom a okulárba, és akkor valamit látok című történettől egészen odáig, hogy például az én mikroszkópiaimnak direkt van egy olyan kimenetük, egy olyan tubus, amire rá tudsz rakni egy sima kamerát. Tehát, hogy egy bármilyen, én mondjuk egy Sonyval fotózok, és... Tehát, hogy én igazából komerciális DSLR-rel fotózok, a Sony A58-asával, ami mondjuk ilyen fél milc kategória, és nagyon szeretem is ezért, mert rohadt kényelmes használni, hogy mondjuk asztali monitoron látom, meg tudom használni. Úgyhogy innestől kezdve egy sima kamera is megteszi. Itt inkább az, ami előtte van, ugye maga a mikroszkóp objektív, illetve ott a fényútba kerülő különböző eszközök az, ami a képet befolyásolja, de ezek is többnyire analóg kvázi eszközök.
Uh-huh. Tehát itt az a lényeg igazából, hogy be tud állítani az összes tükröt úgy, hogy azt kapd, amit te szeretnél valójában, jól értem meg, hogy melyik tükör mennyi fényt kap, meg mindenféle ilyen. Itt tehát, úgy működik, az ára, hogy így nő, talán ezek javulnak?
Úgy működik, hogy ugye a fény mikroszkópiáról beszélünk most, ami ugye megint egy olyan dolog, hogy ugye van elektromikroszkópia, minden fene. Ugye itt a fénnyel nagyon sokat lehet játszani. Ugye maga a fény, ami jön a megvilágításból, azt lehet olyat csinálni például, hogy a fény egy részét így elsötétítjük, így elé becsúsztatunk egy szűrőt, és ezáltal ami a mintánk, ami van a mikroszkópban, arról csak oldalról esik a fény. És hogyha oldalról esik a fény, akkor ilyen kvázi térhatást tapasztalhatunk ezáltal. Illetve vannak olyan eljárások, amik direkt arra mennek rá, hogy minél kisebb részleteket meglásson az ember. Ugye a tipikus dolog az, hogy amikor az ember vesz egy mikroszkópot, baktériumot akarok látni. Baktériumot, mert nem tudom, láttam a tévében, hogy ez jó. Viszont a baktériumok nagyon picik, és alig látja az ember. Tehát sima áteső fényben szinte lehetetlen látni.
Az jó esetben mozog, abban az izgalmas, hogy valami olyasmit látok, ami mozog.
Igen, ott mennek a kis levesbe, de ahhoz, hogy azokat az ember lássa, ahhoz azért már olyan mikroszkóp kell, ami már a drágábbik kategória. Tehát, hogy úgy mondom, hogy lássa, hogy lássad, hogy tényleg annak van ott egy kis vége, amivel ott itt karimál a vízbe, és szépen megy előre. Tehát az már a drágább kategória, és ugyanígy megvannak mindenféle cél mikroszkópok mindenféle célra. Mert ezeket egyébként kutatásokhoz is, meg ilyenekhez is használták ugye régen, meg mai napig is, és Nyilván én inkább azokat részesítem előnybe, ami jól néz ki. Mert ugye én inkább fotografikusan fogom meg ezt a hobbit. Szokták kérdezni, hogy biológus vagyok-e, vagy valami, de nem. Tehát, hogy én csak így érdekelt.
Aha. Tehát, hogy mikor használnál, hogyha ilyen térbeli megvilágítást szeretnél, akkor nem tudom, rovarokat raksz be a mikroszkóp alá, vagy...
Hát
ezt tudom, csak hogy...
Igen, ugye a témaválasztás az nyilván mindig helyzetfüggő, tehát hogy én annak idején nagyon érdekelt, hogy mi van a vízbe. Nyilván nem abban a vízbe, ami itt van előtted, mert abban azért nem sok minden talál az ember a vízkövön kívül.
Jó esetben.
Meg nem a komlósi rostosból például. De annak viszont mondjuk, ami egy tóban van, vagy egy közepesen régi pocsolyában, az már nagyon érdekes, ilyen mindenféle kis apróságok, amik ott mászkálnak a vízbe, és fotoszintetizálnak, meg egymást megeszik, hogyha épp olyan kedvük van, azokat így akartam látni, és a vízmintának az az érdekessége, hogy az benne a jó, hogy nagyon könnyű elkészíteni. Mert csak rácsöppented a vizet, rá a fedőlemez, aztán úgy. Tehát ugye ezt így nagyon szeretem, és onnál például pont jól jön az, amikor ilyen térbeliebb egy kicsit a dolog, de nyilván ezt is lehet tovább szofisztikálni. Tehát rengeteg technika van, amivel lehet ezt tűzni, és ez nyilván minél jobb mikroszkópot veszel, annál több lehetőséget ad ezeknek a kipróbálására.
Nekem nagyon cirogatja a fantáziámat, hogy mi volt a legbizarabb dolog, amit így meg mikroszkóposztál.
És nem illegális.
Igazából talán ami legdurvább lehet, ugye, nekem a legdurvább volt, az, hogy a bőrünkbe, itt a homlokunkon élnek ilyen úgynevezett szőrtűszű atkák. Uh-huh. Ez mindenkin ott van.
Pont a minap láttam egy videót, basszus.
Pont mindenkinek ott van, és ott, és úgy lehet kicsalogatni, hogy egyrészt éjszaka jönnek elő, másrészt meg ráragasztasz egy celluxot, és akkor abba szépen beleragad. És ezt leszeded, rárakod, és akkor ott így a hat lábával így karimál az a szerencsétlen állat. Na, az nagyon durva volt.
Tudom képzelni, hogy éjszaka alszik otthon az asszony, és így ráragasztod egy szikszalagot, és így...
Hopp, véletlen a szörnyeteket.
Letéped, az azt mondja, mit csinálsz?
Csak szúnyog volt.
Szúnyog itt rajta.
Igen, és érdekes, mert egyébként a pókfélékhez tartozik, és gyakorlatilag közelebb áll a pókhoz, meg a kullancshoz, mint mondjuk egy, nem tudom én, boához. Ez érdekes.
Nagyon szürreális állat. Fú, de egyszer egyébként próbáltam... pókot is fotózni. Na most annyit kell róla tudni, hogy félek a pókoktól. Tehát, hogy így fizikai.
Ja, a 1200-as ekkora objektíve közelebb nem jössz.
Ott maradsz.
És hát, hogy is mondjam, fogtunk egy pókot, egy kollégám fogta meg nekem, mert én nem voltam elég tápos hozzá. Egy mezei kaszás pók. És hát hazavittem ezt a pókot, és gondoltam, hogy hát... jobb sorsra a szender ül majd, mert ugye élő állatot nehéz fotózni, szépen megvártam, hogy bejöjjön a vég, és betettem a mikroszkóp alá. Na most...
És még nem volt vége.
Na most, de már vége volt, mert a mélyhűtőben eltöltött egy-két nap után általában mindenki.
Hogy így rá segítettem.
Hát és, mélyhűtő kamra. Tudod.
És hát ugye beraktam a mikroszkóp alá, és ugye így úgy szoktam, hogy nézek bele, ugye binokuláris mikroszkóp, bele tudok nézni, és akkor közben így adjusztálom, hogy a látómezőbe úgy essen bele, hogy az jól nézzen ki. És hát megvolt neki az a tulajdonság, hogy olvadt ki, így elkezdett megmozdulni a kar, és így akkor átugrottam a hirtelen, hogy így mondom, nem is tudtam, mit csinálni, na jó, ez már nem.
Elég. És az így vizsgált jószágokat, azokat aztán így tudatosabb terepre is terelett, tehát hogy elkezdesz akkor utána olvasni, hogy mi az, mit csinál, mint a Gyula a bőratkákkal, vagy mi a fasza, hogy kis lexikonként itt mondja, hogy pókokhoz hasonlít.
Igen, ugye itt ez hozzátartozik, hogy a hobbikban ez a nagyon jó dolog, hogy mindig beletanul az ember valamibe. És én nagyon szeretek így horizontálisan tanulni, hogy minél több dolgot egy kicsit úgy belenyal az ember, hogy csak azt tanulod meg, ami érdekel. És itt is ez...
Én is így szeretek csinálni.
Azt mondom, buta vagyok. Ugye Baudelaire meg a...
Baudelaire?
Ezt majd elmeséljük adás után. Az a lényeg, hogy nem vagyok okos.
Értem, ez nem lett meg.
Csak igen, szóval térjünk vissza csak.
Szóval igen, ez hozzátartozik, hogy az ember beletanul, és akkor nyilván utána olvasgat, meg rengeteg könyvet lehet venni a témában, meg minden, és ez így szerintem egy jó dolog ebbe a hobbiba, hogy mindig látsz valamit, és akkor érdekel, hogy ez micsoda, utána nézel, tényleg mit látsz, hogy látod. Tehát azért ez hozzátartozik ehhez.
Ért már ilyenkor csalódottság? Tehát, hogy láttál valami nagyon érdekeset, és így utána olvastál, és kiderült, hogy ez egy kosz szemcsere. Tehát, vagy nem tudom, hasonló eset.
Igazából velem mindig a fordítottja szokott előfordulni. Tehát, hogy van valami minta, amit így gondolok, hogy ez lehet, hogy nem néz ki olyan jól, de mindegy, azért megnézzük. És akkor így berakom, és így wow. Tehát, hogy valamelyik nap kínai levest így kikristályosítottam a tárgylemezen, hogy megvártam, hogy megszáradjon, és így lefotóztam, és így nézem, hogy mondom azt a mindenit, hogy tényleg olyan, mint a hegyek lennének meg minden. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok olyan dolog van, amiről az ember nem gondolna, hogy milyen jól néz ki, és nagyon-nagyon ritka volt olyan, hogy bármire azt mondom volna, hogy nem. Esetleg olyan dolog, amire már eleve is úgy láttam, hogy ez mondjuk nem lehet jól megvilágítani, vagy ilyesmi, de olyan specifikusat nem tudnék kiemelni ezek közül.
Máté, egyébként, hogy szerzett be a mintáidat? Azon túl, nekem a kedvenc történetem Mátéval, hogy így egy helyen dolgozunk, és hogy így ülök fent az ebédlőben, eszem a kis levesemet, és akkor így írok Máténak, hogy nézd, itt egy rohadt nagy légy. És Máté jön egy kegyetlen zacskóval, és mint egy vadász, érted így, kifinomult mozdulatokkal, apró kis légzésekkel így elkapja a legyet, és ez bármikor megtörténik. Tehát, hogy így Máté így érzi, hogyha van valami rovar az épületben, és így elkapja. Tehát, hogy jött neked, hogy épp mit akarsz fotózni, vagy amit az élet ad?
Hát, ugye vegyes a történet. Ugye ezután jegyezted meg egyébként azt, hogy látszik, hogy nem először csinálod ezt. Tehát ott az igazán izgalmas volt, de általában az iroda az nyilván táptalaja annak, hogy munka közben az ember fel észrevesz mindenféle állatot, ami megközelíti az irodát. Hát nekik rossz napjuk van.
Na,
akkor az acskóm nincsen.
Itt a szomszédunkban van egy temetkezési vállalat, szerintem
megoldják. Tényleg két épülettel lejjebb vannak.
De egyébként jellemző, hogy minden időszakomnak megvan az a jellemző mintája, amit jobban szeretek. Például az idei év első fel az a rovarokkal telt, mert tényleg minden, ami bejött, azt megfogtam, és nagyon érdekes dolgokat láttam, de valamikor metszeteket készítek, meg ilyesmi.
Ne haragudj, én Hollywoodon nőttem fel, nincs meg a képe, hogy a májusi cserebogarat próbálod elkapni egy befőttes üveggel.
Nem, várjál, ezek az visszazárható tasakokkal így jön, és így tényleg a szél nem fúj akkor az irodában, és így Máté így rányomja az ablakon, összehúz, tehát így az ablakon így összehúz, kész. Mert gondolom, aztán kerül a hűtőbe.
Igen, aztán megy a hűtőbe.
És nem, tehát mindenkinél ugye kíváncsi vagyok Máténál is, hogy működik ez a fagyasztós történet. Tehát ha valakinél egy átlag családba kinyitod a fagyasztót, akkor hal, disznó, pörkölt, nem tudom, csirkepaprikás, meg... Igen, meg a Lidl-ös bágacsok is megyes izé, amit otthon tudsz sírni.
Az kegyetlen jó.
Máténál micsoda kaszás fog, májusi cserebogár.
Ezek után ezt úgy tudom elképzelni, hogy van egy ilyen kis fémkalitka, és akkor ilyen, mint a... Mi az a... Hú, az angol szó jut eszembe, a morg.
A boncház.
Igen, igen, mint a bonctermekben van a kis... hűtőszekrény, és akkor kicsi ízével kihúzza a pókot, vissza kihúzza a cserebogát.
A patológiára gondoltál?
Igen, köszönöm. A patológiai hűtőház, ilyen kis kicsibe így ki lehet.
Ez úgy működik, hogy ugye ilyen...
USB-ről töltötték.
Okay.
Ilyen régóta kerestem, hogy milyen módszerek vannak azért erre a problémára, mert hát nyilván igyekszem minél humánosabban véget vetni nekik, de azért nyilvánvalóan úgy kell, hogy ez roncsolásmentesen menjen végbe. És mikor ezt megtaláltam, hogy hát a hűtő az jó, hát így hazamentem, és mondom barátnőmnek, hogy hát most így valamit betennék a hűtőbe, itt a sarokban lesz ott, ne lepődjél meg. És hát ezt így lesakkozni, hát ez egy pár kört azért igényelt, mire ez így elfogadt, úgyhogy azóta van egy kis sarkom, ahol egy zacskóba ott a...
De el tudom képzelni ezt a beszélgetést az éhűtőben? Rúgott?
Biztos nem.
De mondtam neki, hogy mondom, le van zárva, tehát kimászni nem tud belőle, meg hát egyébként is...
Kiharapja.
Igen, volt egyszer darazsot fogtam, és hát félek a darázs sípéstől, de hogy annyira azért nem, hogy ne próbáljam meg megfogni. És volt az irodában egy darázs, aki mindig 2 órakor pontban megjelent az iroda ablakába, és gondoltam, hogy akkor ezt kihasználom, és elkapom. És hát sikerült végül nagy nehezen elkapni a darazsát. Beviszem, azt mondja a kolléga, hogy hát te hülye vagy, hát ezt ki fogja rágni. Hát mondom, jó, akkor kiraktam, hogy ha kirágja, akkor kint menjen ki belőle, de végül nem tudta kirágni a spározacskót, úgyhogy.
Tehát recommendation, hogyha mikroszkóppal foglalkozol és rovarokat szeretnél fotózni, akkor spárzacskó.
Igen, spáros önzáró zacskó, nem fizetett hirdetés.
A csótánya nem próbálkozik, mert a csótány túléli a fagyat. Az tény, az kimászik.
De a vízkioldót már nem.
Az a második.
Két nap fagyasztó. Az embereknél a kloroform egy ilyen kicsicske kis zsepicapot, hogy rárakja a... Mit mondtál? Vízkioldót?
Igen, igen.
Vízkioldót így rácsöpögtet, és akkor így
szép.
Igen, régen nem értettem egyébként, hogy miért gondolják azt az emberek, hogy aki ilyen mikroszkópos, az ilyen kicsit bogaras, de hogy miután azt lettem, azután már így látom magam is, hogy Máté, komolyan ezt csinálod?
Komolyan ezt, hogy egy cserebogarat így?
That makes sense.
Az előző adásban említetted, hogy akkor az asztrofotózáshoz hoztad analógiának a horgászatot, de a mikroszkópozáshoz is teljesen jó, mert figyelj, nálunk is szokott ebből probléma lenni, hogy a hűtőbe be akarjuk rakni a csontit, ami hát ugye kellemetlen, amikor egy befőttes üveg mellett, meg a tejfölös doboz mellett, ott van egy ilyen kicsike kis fehér doboz, és akkor, ebben mi van? Úristen!
Kirágja az is magát, nem?
Nem, az szerencsére nem rágja ki magát, csak az a probléma, hogyha ott hagyod, akkor azok a hideg ellenére mégis kikelnek, és akkor egyszer csak kinyitod, és ilyen 40 darab ilyen kómás légy így. Többnyire meghalnak már addigra.
Ez rendkívül hangzik.
Igen, ez jó analógia rá, de majd azért itt lesz egy kis differencia ezzel kapcsolatban, mert itt mindig minden más. Tehát, hogy míg az égen többnyire minden ugyanaz, tehát hogy egy galaxis lefotózol egy évben, meg utána rá a következőre,
az
akkor
jövőre
is ugyanott lesz, max a te felszerelésed lesz jobb, mert rálocsoltál jelentős összeget, viszont a mikroszkópiában ott akárhányszor fotózod, akár ugyanazt is, lehet, hogy máshogy világítod meg, lehet, hogy épp máshogy kristályosodik, lehet épp másfajta legyet találsz az ablakban. Tehát, hogy nagyon sok a variációra lehetőség.
Hogy a vízben elmozdul, elforog, elmászik.
Igen, meg hogy az ökoszisztéma, hogy hogyan alakul ki mondjuk egy tóban, és mindig más találsz.
Ezt még nem kérdeztük meg az előző adásból, de ha most ez nagyon amatőr kérdés lesz, de ugyanaz a tejút ugyanúgy néz ki, vagy galaxis ugyanúgy néz ki, és Skóciából fotózva, mint innen?
Hát, ilyen kicsi távolság különbséggel igen.
Skócia meg Magyarország között.
Hát de hogyha belegondol.
Hát jó, de...
A Skócia az itt van melletted. Ahhoz mondjuk képest... Pusából fotózod azért, mert egy...
Hát ez itt van mellett. Az jó, az de... Az
jó, de ahhoz képest, hogyha mondjuk a Proxima Centauriról fotózol.
Ja, hogy nem ugyanabban.
Tehát a távolságok azért ott nagyon durván nagyok. Tehát,
igen, tehát hogy nem 10 méter, hanem 10 milliárd méter.
Tamás, tudod, hogyha Ausztráliából fotózol, akkor fejjel lefelé fogsz látni mindent.
Így van.
Amúgy onnan tényleg más dolgok látszanak, mert ugye a földforgás tengelye az ugye függőlegesen így állunk, és ugye alulról más dolgokat látnak, mint mi felülről.
Szerintem ezt amúgy megint nagyon rossz helyről közelítitek, mert tudjuk, hogy a föld lapos.
Hát, na az jaj, ahogy a projektor éppen áll és kivetíti az égboltot, annak függvénye.
Úgy sikerül éppen.
Igen, és mindig kiég az egyik izó, és akkor egy csillag eltűnt.
A kis göncő most már egy ilyen rövidebb.
Tehát Máté, az előző adásban ugye az asztrofotózás, most a mikroszkópozás, és itt így azért egyre mennek följebb az árak, hogy...
Én ebben nem lennék biztos, hogy a fotózásnál a mikroszkópozás drágább.
Nem. Mikor kellett utoljára árajánlatot kérni fotózáshoz?
Nézed, hogy kicsit, hogyha használhatjuk ezt a szót, 1200D-vel sufnitoningolva fotózik, az nincsen kimaxolva. Az nagyon nincsen kimaxolva.
Jó.
Tehát a fotózás csúcsa, ha az objektíveket is nézed, meg stb. Szerintem sokkal, de sokkal magasabban van, mint ahogy hívják, mint a mikroszkópozósdi. ebben a szegmensben. Tehát valószínű tudományos szegmensben ez nem.
Én valahogy úgy érzem, hogy a mikroszkópozáshoz két dolog kell, meg egy pár filter, a mikroszkópot, meg egy kamera tetejére.
És ez így működik?
Igen, így van. Na most asztrofotózás, ez egy mindenféle stabilizátor, ilyen távcső, olyan kamera, ilyen forgató.
Igen. Tehát azért több részből
áll össze. Szabad péntek
este. Szabad péntek este.
Az idő az a legdrágább benne. Igen, de valójában is ez így működget.
Csak hogy úgy afele akartam terelni, mert azt az adás elején említetted, hogy az asztrofotózás, tehát a nagyon nagy dolgoktól mentél a nagyon kicsi fele, tehát hogy kicsit így a spektrumot most így a két végletet kitűzted, de hogy tudom is én, ha mondjuk most azt mondom, hogy következő hobbit kéne választanod, akkor mik azok a szempontok, hogy hobbi választás?
Szerintem nem következőt, hanem még egyet.
Igen, be is avathatlak benneteket. Igazából szeretem a technikai dolgokat, mert ott mindig lehet valamit így nézegetni, hogy na majd ezt megveszem, és az majd segít, hogy ebben jó legyek. Meg hát nyilván az, hogy azért ott lehessen fejlődni benne, tehát bele lehessen ölni rengeteg időt, erőforrást, mert ugye ami az embernek szabad idejében van, ideje meg erőforrása. És én mindig úgy tekintek a hobbikra, hogy a hobbi az azoknak való, akiknek van pénzük, meg van idejük, és azt így szeretnék valamibe így beletölteni, mert mondjuk nem sorozatot akarnak egész este nézni, hanem mondjuk fotózgatni. És ezek alapján egyébként nagyon, nagyon sok olyan peremterület is van még akár az elektronika irányába, ami úgy érdekel, meg úgy foglalkozgatok vele, de mindig van egy-egy ilyen fő, ami úgy mondjuk kiteszi a hét napjaiból mondjuk legalább 4-ben vagy 5-ben foglalkozok vele, a többi az meg csak ilyen eseti jelleggel, amikor épp kedvem tartja. Mint az audiózás. Fú, az is egy jó hobbi.
Micsodázás?
Audiofil cuccoknak a vásárlása és hallgatása.
Értem, tehát akkor Máté, te úgy választasz hobbit, hogy mi kerül nagyon sokba és mi kerül nagyon sok időbe. Tehát ez tulajdonképpen ez a kettő van, és amikor ez a kettő így kicsúcsosodik, így ezen a csodálatos koordináta rendszerben, tehát hogy amikor eljut az egy-egybe, akkor jó, mondod, jó.
Igen.
Nem csak azt, de hogy minél több pénzt, minél több ideig, és minél hosszabb távon lehessen rá.
Igen, de ez úgy, tehát hogy ez mindig kialakul. Tehát, hogy az összes hobbi úgy van felépítve, hogy bele tudsz lépni viszonylag olcsón, relatíve, de utána, hogyha elkezdesz menni arra, hogy mondjuk ne legyen zajos a kép annyira, vagy mondjuk legyen még ilyen megvilágításom, amivel jobban néz ki a papucsállatka, amit fotózok, akkor onnantól kezdve eljönnek azok a pontok, hogy oké, akkor ehhez viszont kell egy jobb felszerelés, akkor ehhez meg az kell, meg amaz kell. Tehát, hogy ez mindig úgy vonja maga utána, hogy az ember fejlődni akar. Mert szerintem minden hobbiban benne van az, hogy jobb akarsz lenni benne. Tehát, hogy jobbat akarsz, mint az előző. Jobb fotót akarsz csinálni, mint az előző, és ahhoz vagy a technikában kell fejlődnöd, vagy többet kell rá locsolni így a pénzt így.
Tudjátok, hogy mi az a hobbi, ami még viszi a pénzt? Ez a podcast.
Igen, erről lehetne beszélgetni egy pár órán keresztül. Szerintem beszéljünk kicsit komolyabb vonulatára neked ennek a mikroszkópus résznek. Ugye neked erről van többféle kifelé közlésed is, tehát hogy ezt nem csak megtartod magadnak, bár az asztrofotózás sem tartottad meg teljesen magadnak, ha jól tudom, de főleg itt kezdett el a nagyobb spektrumon kifelé közlés. Máténak már YouTube csatornája, Pinter Máté mikroszkópia.
Igen, kövessétek be.
Így van, kezdőknek és középhaladóknak. Ez még benne
igen.
Van. Na, fel vagyok iratkozva, mit mondjak még? Tehát, hogy ott is nagyon erősen jelen, vagy szerintem, mert így egész gyakran vannak.
Hogy hamarabb iratkozott fel a Máténak a YouTube csatornájára, mint a saját podcastjére. Ezt most elmondom.
Szerintem Máténak a YouTube csatornája egy pár évvel öregebb, mint mi vagyunk.
Te arányokat tehetek.
Ja, hát ez lehetséges.
Nem, kurva, de te volt az utolsó közünk, akinek sikerült feliratkozni.
Jó, hát tudod, az ilyen kép, ilyen hamis statisztikát jelentene.
Ja, értem.
Tehát ez olyan, amikor megnézed 10-szer az adás, hogy jól mente ki.
Tehát, hogy...
szóval, igen. Itt Facebookon is van oldalad. A NatGeo-ba is elég gyakran kikerülsz, mint napképe. Minden évben csinálsz fotóalbumot belőle, amit az irodában nagyon szeretsz mutogatni, és nagyon jók is egyébként.
Köszönöm szépen.
Nem úgy hangzott.
Tényleg rohadt menők.
De és ezt nem gondoltad még arra, hogy esetleg ezeket az albumokat megpróbáld értékesíteni valamilyen?
Szoktam gondolkozni rajta, aztán így fölvetődik, mert vannak olyan fotók, amik annyira absztraktak, hogy akár így kirakva valahova jól nézhet ki, de én még annyira nem álltam ebbe bele, mert az a nehézség általában, amikor mondjuk esetleg egy kiállításra küldök be képet, vagy valami, hogy rengeteg kép van, és abból kiválogatni, hogy most ez jó-e, nem jó, meg formátumot, ebben nem vagyok még otthon. De egyébként már kérdezték többen is, hogy valamit lehetne, majd lehet, hogy a jövőben ilyennel is foglalkozom, de egyenlőre igazából maga a megjelenítés az, amit érthez tűzöm. A YouTube csatorna mondjuk pont egy olyan dolog, aminek meg külön az a története, hogy a mikroszkópia az egy szűkebb hobbi, mint az asztrofotózás. Tehát sokkal-sokkal kevesebben űzik, mert nem tudom, valamiért a csillagok az vonzó, meg ugye az olyan, hogy wow, de az, hogy most valaki tényleg a pocsolyát nézegesse, az kevésbé merül fel az emberekbe, mikor így hobbit választanak, és akkor így gondoltam, hogy legyen egy magyar nyelvű csatorna, ahol azokat a technikákat, amiket én így megtaláltam, megtanultam, kikísérleteztem, azokat így megosztom. És akkor ilyen adattárház jelleggel működik gyakorlatilag, tehát hogy nem ilyen vlog jellegű vagy akármi, hanem hogy amik oda felkerülnek videóhoz, az kvázi up-to-date marad hosszú távon, mert azt lehet, hogy egy év múlva is ugyanúgy kell megcsinálni, mint most. Tehát inkább ilyen céllal készült, mert van egy nagyszerű Facebook csoportunk is, a Mikroszkópos Klub, amiben ugye rengeteg tag lép be. Tipikusan akkor, mikor karácsony jön, és akkor a gyereknek mikroszkópot kell venni, hogy tanuljon valamit, és akkor oda így hasznos volt ezeket kipakolni, mert mikor megkérdezik, hogy ezt hogy csináltad, akkor itt a videó, nézd meg. Hát ez ilyen produktivitás. Igen, így időspórolok mindenkinek, meg egyébként nagyon érdekes dolgokat ki lehet kísérletezni, és én sokat tanultam ilyen videókból, csak nyilván külföldiekből, mert magyar nem nagyon volt akkoriban még.
Hát szerintem itthon még most se ez a klasszikus
mainstream. Én nem gyakran futok bele ilyenbe, hogy őszintén.
Esetleg, hogyha valaki vesz egy kamerát, valamilyen híresebb youtuber volt már olyan, és akkor valamit nézek, és nézzétek ma. Tehát, hogy olyanba azért bele lehet futni, de olyanba, ami tényleg organizáltan a technikai részét közelíti meg, abba azért nem annyira gyakori.
Érdekes, hogy mondtad, hogy nem olyan felkapott talán ez az asztrofotózáshoz képest a mikroszkópia. Pedig egyébként, amiket mutogattál, nagyon sok esetben lehet nagyon hasonló képeket létrehozni a kettővel. Most különböző filterekkel, mondjuk azt hiszem sárgarépát lehet egy nagyon izgalmas módokon bevilágítani, aminek olyan hatása van, mint hogyha valami ködöt fotóznál meg, vagy valami ilyesmit, ami érdekes, hogy...
Igen, nagyon sok párhuzam van egyébként, amikor így fotóz az ember valamit, és volt már rengeteg olyan dolog, hogy szoktam fluoreszcens mikroszkópiával foglalkozni, lényegtelen, annyi a lényeg, hogy UV-fénnyel világítod meg a mintát.
Igen.
És akkor az UV-fény hatására ugye világítanak különböző anyagok más-más hullámhoz tartományban, és úgy is volt olyan fotó, amit így elkészítettem, és így beküldtem egy ilyen asztrofotós chat csoportba, és akkor így azért kérdezik, hogy ez melyik köd? Akkor így, hát mondom, ez
sárgarépa.
Ez a sárgarépa, igen.
Sárgarépa köd.
Nagyon sok olyan dolog van, ami úgy tényleg érdekes, meg lenyűgöző tud lenni, és monumentálisnak tűnik.
A konyha konstellációtól balra.
Én most ezen gondolkoztam egyébként, így valamelyik nap marketplace-en szembe jött velem a Sony-nak a 90mm 2.8-as makroobjektíve. Az egy brutálisan jó objektívre sikerült, és hogy gyakorlatilag valahol ennek a kettőnek, az asztrofotózásnak, meg ennek a mikroszkópiának a makrofotózás nem lenne a metszete? Tehát, hogy így a makro irányában nem...
De technikailag az is, ugye nekem két mikroszkópom van most, az egyik a nagyon nagy, ekkora, mint az asztal, a biológiai mikroszkóp, ami inkább nagy nagyítást ad, tehát hogy az tényleg a 2 milliméternél kisebb dolgokat tudom vele nézni, viszont vannak olyan dolgok, mondjuk ásványokat is gyűjtök, és akkor azok viszont túl nagyok, tehát hogy azok meg nem férnek be alá. Na most erre a célra én vettem egy ilyen sztereó mikroszkópot, ami ugyanígy, mint egy gyakorlatilag egy makroobjektív, lehet a nagyítását állítani neki, ilyen nem tudom, 10-szerestől 45-szörösig nagyít, tehát hogy abban már ilyen több centis dolgok is beleférnek általában. De múltkorában gondolkoztam, hogy egyébként lehet, hogy inkább jobb ötlet lenne ilyen objektívbe beruházni, csak ugye ott maga a mechanika az, ami az izgalmasabb, hogy mi az, amiben olyan finoman tudod mozgatni, hogy tényleg azt a nagyon pici mélységélességi tartományt azt le tud fedni teljesen. Tehát, hogy sokan használnak például sima kamerára raknak rá mikroszkópos objektívet, és akkor azáltal így valami milyen sínre fölrakják, és akkor úgy makróznak vele. Tehát, hogy ez is egy ilyen izgalmas ágazat, de valójában igen, én is így a nagyobb dolgok fotózással is szoktam foglalkozni, mert mondjuk a bogarak, meg ilyenek, azok már nem férnek be a biológiai mikroszkópba.
Na, de fura. Erre még nem gondoltam még, hogy nem... Tehát, hogy az én fejemben egy mikroszkópnak... Jó, nekem csak ilyen játék mikroszkópom volt, hogy lehet felfelé, meg lefelé egy sínen mozgatni a... Nem igen. Tudom, hogy hívják pontosan.
Tárgyasztal.
A tárgyasztalon. De akkor egy biológiai mikroszkópra nem fér alá konkrétan ez a...
Inkább azt mondom, hogy annyira pici az a tartomány, amit látsz a tárgyból,
ja,
hogy nem éri meg.
Jó, ja, értelek.
Túl nagy a nagyítás, ah, inkább értelek, így mondom. Értelek. Hogy látod a poloskának a szemét, de az egészet nem fogod, ja, mert túl nagy, túl aha, nagy hozzá.
Értem. Új poloska.
Szerintem Máté, ha nyáron nem kapott...
Tényleg amúgy van még egy ott.
De múltkor mondtad, hogy melyik, azt a zöld poloska az, amelyik ritka. És
igen, felénk általában a barna poloskák vannak mindenütt, és én a zöldet jobban szeretem, vagy nem tudom, az jobban néz ki. Mikroszkópot.
Menj ki a szegedi szennyvíztelepre, ott válogat.
Válogat?
Komolyan. Tehát, hogy a...
Azt
hallottuk. Side story, múltkor voltunk üzemlátogatáson, ugye én környezetmérnöknek tanulok, és volt üzemlátogatásunk. Ja. És a főépületre így ránézt, és így látod a homlokzaton, hogy tele van pöttyekkel. És aztán így nézted, és a pöttyek mozogtak. És konkrétan, tehát hogy én kiválasztasz egy négyzetcentimétert, és volt rajta vagy 20 darab. Aztán rengeteg volt.
Kérdődött, hogy Gyula, hogy be van LSD-zve, de
nem.
Sok mindent megmagyaráznál.
Persze.
Szuper. Még egy ilyet mondtál nekünk adás előtt, hogy egy újságban is megjelentél. Erről tudnál egy kicsit beszélni nekünk?
Hogy... Igen, ugye ez a National Geographic-os vonalathoz köthető, hogy ugye a fotók, amiket készítek, azokat ugye általában a Facebook oldalamra kiszoktam így pakolni napi rendszerességgel, és az olyan, ami olyan érdekesebb, vagy olyan téma, ami tényleg így a környezethez kötődik, ami igazából a témáknak a 80%-a, azokat így beszoktam küldeni nekik, mert van ilyen oldalok, oda föltöltöd, és hogyha tetszik nekik, akkor ugye ezt kiválasztják napképének, kirakják a Facebook oldalukra, illetve ami ugye a nagyobb eredmény, hogy hónapképének is lehet lenni, amikor meg ugye az újságban fizikailag megjelenik az ember, és ezt is sikerült még a áprilisi számban az egyik golyóstorról készült ilyen makró jellegű fotóma elérni, úgyhogy arra nagyon büszke vagyok, mert ott azért nyilván sokkal több emberhez eljut. Ez csak ilyen része ennek a dolognak, mert oké, én fotózok sok szép dolgot, és tényleg egy évben olyan 7-800 különálló fotóm jön létre, ami azt jelenti, hogy minden témáról olyan 3-4-et szoktam fotózni, az 3-4 fotó, ami úgy jól sikerül, és azokat szoktam így kirakosgatni, de nyilván azért, hogy minél több emberhez eljut, az mindig öröm olvasni, hogy a kommentekbe írják, hogy váó, nem is gondoltam, hogy így néz ki mondjuk a karalábé metszet, vagy csak most mondtam valamit. És ez szerintem ilyen tök jó dolog, hogy egy olyan részét is látjuk a világnak, amit amúgy nem sokan nézegetnek, mert nem tudom. Egyrészt nyilván ezért már itt az előbbiekben kirészleteztük, hogy mi kell hozzá, de azon felül is azért úgy érdekes a világ így a mikroszkopikus skálán is szerintem, és ez ennek a hobbinak az igazi lényege, hogy egy olyan részt látsz, amit máshogy nem nagyon.
Tök jó. Egy ilyen insider kérdés, hogy fotózol le egy tollat? Már ez a hegy, ha jól emlékszem a képre, az a hegyéről egy kép.
Igen.
Tehát, hogy az egy toll, az értem.
Na, hát igen, itt jöttek a problémák, tehát, hogy ugye makrofotósoknak ez az alapállapot, hogy toll, meg izé, azt szeretik fotózni, mert tényleg ott a golyót látod benne, viszonylag kis nagyítás is elég neki, viszont én ezt biológiai mikroszkóppal akartam lefotózni, és hát ott ugye nem nagyon van hely ott a objektív meg a tárgyasztal között, mert ott a minták átlagos vastagsága az milliméter alatti.
Ekkor jött a flex.
Igen, kitaláltam, hogyha így a tárgyasztal aljából így megfelelő szögben a tollnak a rúdját így kinyomom, akkor úgy nagyjából ott megjelenik, de ugye akkor hogy marad ott? Akkor fogtam egy krokodil csipeszt, mert hát nyilván az is volt otthon, akkor azzal rá tudtam...
Ez ismert.
Hát minden háztartásban.
Igen, a forrasztás az kell ilyen harmadik kéz, és akkor az elektronikával így képbe jött. És igazából ott a bevilágítás volt az izgalmas. Tehát amikor az ember mondjuk ilyen nagyobb dolgokat fotóz, meg úgynevezetten felső megvilágítással fotóz, tehát nem átlátszó dolgokat, uh-huh. mondom így, akkor ott ugye az számít, hogy hogy tudod befényelni úgy, mint ahogy mi is most itt be vagyunk, uh-huh. fényelve, hogy tudod úgy befényelni, hogy az jól nézzen ki a kamerán. És hát ott azt ott ilyen mindenféle LED lámpákkal szépen ott, uh-huh. összerakosgattam, és ami a nehézség ebbe az egészbe, hogy ugye nagyon kicsi a mélységélességi tartomány. Uh-huh. Tehát, hogy amikor belenézel egy mikroszkópba, nagyon kicsi lesz az a sáv, ami éles. Uh-huh. Ezzel ugye nincs probléma, hogyha a minta lapos. Viszont ugye egy toll, egy golyós toll, az ugye hát nem lapos. Igen. És akkor ilyenkor olyan eljárást szoktunk használni, hogy sok-sok-sok fotót készítünk egymás után, és utána ezt ugye szoftveresen összerakjuk, ugye ez a fókusz tekkelés, amivel lesz belőle egy jó kép. És akkor abba belement, mit tudom én, ilyen 150 képem kb. Tehát ilyen 150 különálló fotó, és fotóz, teker. De aztán fejlesztettem egy olyan eszközt, ami meg már szoftveresen megcsinálta azt, hogy tekerte a fókuszírozót egy léptetőmotorral, meg szoftveresen elsütötte a kamerát, és akkor mondjuk azt tudtam mondani, hogy 150 darabot akarok, ennyi milliméter lépés közze, és akkor úgy nem kellett ott végig
ezt is így a tekerni. Sok szabad
idejéből. Enter, és akkor...
Ezt is így a sok szabad idejéből, ami van.
De jó lenne egy infinite loop, és akkor így, azok mindig fotóz. Hihetetlen.
Ó, hát igen. De jó dolog, mert a programozás az meg olyan dolog, amit igen. így sok hobbiba fel lehet használni.
Ez végtelen. Tehát, hogy
ha az ember nem csak azt a programozást használja, amit a cégnél, hanem ugye azon kívül is képzed magad,
hát attól függ,
csinálsz valamit, és igen. De hogy
én mondjuk... Ugye tudjuk, hogy nem itt képzed magad, vagy hogyha ezen a téren is képzed magad, akkor én nem tudom, már kezdek szorongani be az meg attól, hogy én egy szarember vagyok. Tehát abban mérhetetlen sok időből, ami itt van.
Keresztként, tehát hogy oké, a programozás az is sokrétű és sok hobbiban felhasználható dolog. Melyik az a programnyelv, ami erre jó, hogyha azt mondom, hogy ez sok mindenre
esik? A JavaScript.
Na. Jó,
vicc volt, mielőtt a közönségből valaki agyoncsap, vagy Máté.
Én egyébként C-sharp fejlesztő vagyok, és én két okból vagyok C-sharp fejlesztő. Az egyik, hogy régen, amikor elkezdtem gimnáziumba így programozgatni, már a Basic meg a Pascal után, akkor kellett egy olyan nyelv, ami elfut normális modern operációs rendszeren, mondjuk a Windows-on, és tud megfelelően jó kommunikációt csinálni, az azt jelenti, hogy tudsz kommunikálni külső eszközökkel. És a C-Sharp az pont egy ilyen nyelv, és ott ugye teljesen eléred a Windowsnak a szolgáltatásait, meg lehetőségeit, és nekem az nagyon bevált mind a munkára, mert a munkában meg inkább backend irányú, tehát hogy ott inkább szerver oldali dolgokat írogatok, és arra is nagyon kényelmes, de ugyanakkor meg bármilyen ilyen hobbi célú dologra is kényelmes, mert azért viszonylag röviden lehet olyan dolgokat megírni, hogy mondjuk egy porton kikommunikálok, mondjuk mondom azt a kis motornak, hogy mennyi előre valamennyi lépést, kis motoron van egy kis másik vezérlő, ami nyilván fut egy másik program, az megkapja, hogy menjek előre 3 lépést, és teker 3 lépést. De mondjuk a C-Sharp az erre egy teljesen jó nyelv, úgyhogy ez nekem nagyon bevált.
Igen, valamint kompatibilis egy csomó mindennel. Tehát, hogyha egyébként van egy C-beli programod, azt is így helyek közel meg lehet oldani, hogy közreműködjenek így egész egyszerűen.
Igen.
Csak azért kérdeztem így ennyire bele, mert oké, programozási nyelv, de hogyha valaki elkezd, vagy kedvet kap ezután, és azt mondja, hogy jó, akkor tanuljunk meg programozni, és akkor szembe jön vele a C, a C++, a Python, JavaScript. Igen,
nagyon fontos, hogy a programozásnak nagyon sok, ez egy másik adásnak a lényeg, de hogyha weboldalt képzel, ez nem az. Tehát ez nem arról szól.
Én úgy gondolom, hogy ez egy érdekes dolog, de úgy, ahogy készülünk egyébként Gyulának is egy szóló epizódjával, így lehet, hogy készülni fogunk DK-nek is egy szóló epizódjával. Úgyhogy most jó ötletet adtál, ezt vésik fölfele.
Jó, én úgy érzem, hogy végét ért ez a téma így átfogóan. Persze egy milliót lehetne még erről is beszélgetni, mint mindenről, de lassan az időnk végéhez járunk.
De még mielőtt már lezárná az adást, iratkozzatok fel YouTube-on, kövessetek minket Instán, osszátok meg Facebookon, és ne felejtsétek el föltenni a kérdéseiteket Máté felé, amit mi pedig közvetítünk.
Még egyszer köszönjük szépen a Kispiacnak, hogy itt lehettünk ma is. Köszönjük, hogy meghallgatotok minket ismét, köszönjük Máté, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
És remélem kijutunk ebből az útvesztőből. Sziasztok!
Csőke.
Ciao.
Sziasztok.